ami ugye annyit jelent, hogy ezen különösebb vita nincs már évszázadok óta, hogy ez a kánon magába foglalja a törvényhagyományt, a Tórát, tehát a mózesi öt könyvet. Hasonlóképpen különösebb vitára nem kerül sor abban a tekintetben, hogy a prófétai könyveknek a gyűjteményét, ami ekkor már szintén évszázadok óta nagy becsben áll. Ugye a kor zsidó liturgiájában egyébként az a szokás, hogy a prófétákat valami hasonló módon használják, mint ahogy a kereszténységben a mise olvasmányok valamilyen módon az evangélium felvezetésére szolgálnak. A napi olvasmány Tóra szakasz és egy azt értelmező prófétai olvasmány, vagy több ünnep, illetve a liturgia jellegének megfelelően, hogy hogyan párosítják össze őket. Eleve él az a szemlélet, hogy a szent könyves irodalmon belül jól lehet annak immáron minden darabja egyenértékű, de azért az alapvető fontosságú a hit fundamentuma a törvény, a próféta pedig törvénykommentátor. Az első értelmezése annak, ami a törvényben van. Ehhez harmadikként csapják hozzá, és talán itt volt Jannéában egyedül vita, a Hébertánon szerinti Szentírásnak a harmadik nagyanyagát, az illatokat. Az illatokat ott alkalmaznak olyan elveket például, hogy a rabbinikus írásmagyarázat által túlságosan fiatalnak tekintett jámbor műveket kirekesztik, azokat a műveket, amelyekről lehet tudni, hogy csak az imént keletkeztek. Nagyon üdvös és jámbor alkotások ugyan, de ezekről a rabbinikus magyarázat azt fogja mondani, hogy ez nem Jahve által inspirált szöveg, hanem az értelmező olvasmányok, tehát a Szentíráson kívüli vallásos irodalom világában jelölik ki a helyüket. Na most, megszületik a kánon, de abban a pillanatban, amikor létrejön a kánon, már ott tornyosul a következő szellemi gond, ami a Hébert Szentírás további sorsával függ össze, nevezetesen, hogy egyrészt ezáltal bizonyos korábban a jámbor zsidó közösségekben már ismert és olvasott művek kívül kerülnek ezen a gyűjteményen. Nyilvánvaló, hogy a kívülkerülés nem a halálra ítélését jelenti ezeknek a műveknek, hanem tulajdonképpen valami új helyet kell találni azoknak az írásoknak, amelyek a továbbiakban nem normatív, kötelező érvényű, de minden esetre olvasásra érdemes és méltó munkáknak tűnnek. Ugye nem a zsidó környezet használja, hanem majd a kereszténység hasonló helyzetbe kerülve fogja apokrifeknek nevezni azokat az iratokat, amelyek így módon jól lehet hasonlóak, mint a bibliai kánonba felvettek, de mégiscsak kívülre tennek. Ezeknek valahol a mindennapi vallási életben, hiszen ezeket szeretik olvassák. Ugye a kirekett művek egy jelentős része, hogy tiszteletlenül fogalmazzak, hát sokkal izgalmasabb, eseményesebb. Hiszen nevek közülük pontosan azért keletkezett, mert a régi szövegeket túlságosan egyhangúnak, túlságosan a jámbor vallásos fantáziák idegenhagyónak tekintették, ezért szép színes történetekkel egészítették ki. Ugye hasonló a helyzet, mint a később a keresztények esetében. Ugye nagyon sok keresztény közösség gondolhatta úgy, hogy mondjuk Jézus születésének és gyerekkorának az a története, ami a Mátének a Lukács evangéliumában van, nem elég. Nem elég, mert nem az választ arra, hogy a kis Jézus szerette és megette a spenótot, hogy tiszteletlen legyek. Nem színes, nem eleven történet. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor az történik, hogy mi születik, amely a szentkönyves elbeszélés hiátusait igyekszik pótolni. Ugye, hogyha felmerül ebben a vallási irodalom képződésben az a gondolat, hogy egy mondjuk a mózesi könyvekben említett szerzőről jó volna többet tudni, annak előbb-utóbb az lesz a vége, hogy egy élettörténet valahol megjelenik a porondon jámbor olvasmányként, ugye a Héno hagyomány, ez egy nagyon jellegzetes ebből a szempontból, ugye Hínok alapja szerepel a Genezisben. Ugye benne van az ősök genealógiájában, néhány fél mondattal. Ugyanakkor a vallási hagyományban valamikor kialakul egy sajátos legendaképződési folyamat, mondjuk Hénok alapjával kapcsolatban, és Krisztus korára már egy terjedelmes több könyvből álló Hénok sztori áll a Jábor hívő rendelkezésére. Ezt Jamniában a rabbit zord és kellően ellenítélhető módon kirekesztik a szent irodalomból. De valamilyen módon helyet kell találni ennek. Ezt már gyógyszerével úgy fogalmazhatnánk, hogy egy sajátos folklór képződési folyamat indul meg a szent könyvek környékén. Na most, ha ezt veszik, azt veszik, hogy a rabbik folyamatosan dolgoznak a mózesi törvény egyre precízebb formában öntésén, törvény magyarázatok formájában. Ugye ennek lesz majd a vége az a bizonyos 613 törvény, amit a későbbi, tehát mondjuk a középkor zsidóságban már a mózesi törvény tényleges terjedelmének fog tekinteni. Ennek jelentős része magától értetődő módon nem az öt könyvben megfogalmazott törvény, hanem annak a továbbépítése és finomítása. Ugyanakkor a középkorra már a zsidó vallás élet mindennapjaiban ez a teljes törvénykatalógus válik meghatározóvá, ez lesz a szabályok és magatartási mintáknak a könyve. Ugye mit kell megtenni, meg mit nem szabad megtenni típusú előírások nagyjából fele-fele részben alkotják ezt a törvényrendet. Na most, ugye rendelkezésre áll, amit az előbb már emlegettünk, az a fajta sajátos, most idézőjelben kéthasábos szemléletmód, amelyben a héber szentírási szövegek mellett már ott vannak az arámnyelvű magyarázatok értelmezése. Most ebből az egyre bonyolultabbá váló irodalmi anyag, ehhez az egyre bonyolultabbá váló irodalmi anyaghoz a következő 2-3 évszázadban új műfajok csatlakoznak. Új műfajok csatlakoznak a Misna és a Gemara. A posztbiblikus zsidó irodalom két alapvető formája tulajdonképpen olyan önálló a rabbinikus iskolákban megfogalmazott, de talán sokkal régebbi múltra élő szóban hagyományozott, régebbi múltra visszatekintő történetek, amelyek mindegy kiegészítik és magyarázzák a szentírási szövegeket. Most a kéziratokban ez arra jó, hogy ugye már nem nagyon sok szabad hely van, még baloldalon meg a lapalján is lehet írogatni. Kialakul egy sajátos négy szöveget egyetlen szövegoldalban magába foglaló írás, aminek az a lényege, hogy középütt van egy rövid bibliai szakasz, annak van egy arám kommentárja, a Misná és a Gemára pedig egyes a szöveget magyarázó rabbik által előadott történetek és törvény magyarázatok formájában ezt tovább kommentálja. Tehát ezek tekintélyelvű dolgok. A korabeli zsidóság nem isteni tekintéllyel felruházottnak tulajdonítja őket, hanem azt mondja, hogy ez az atyák bölcsessége, ennek is van analógiája, mert ez olyan, mint a keresztény hagyományban az autoritas patrum. Ugye az egyház atyáknak a bibliai magyarázata nem Isten szava, de a későbbi keresztény nemzedékek számára mégis mértékadó értelmezése lesz, és tulajdonképpen a későbbiek során majd, hogy nem hitforrás rangjára emelkedik. Tehát ennek az előképe az, ami kezd kibontakozni, és ebből az egészből jön létre nagyjából a 3.-4. századra Krisztus után egy önálló irodalmi egységként a magyarázott héber szentírás nap a gyűjteményeként a Talmud. Tulajdonképpen a Talmud a Bibliához fűzött a Misna és a Gemara műfajában, ezek műfajra különböznek egymástól, műfajában született értekezéseknek a gyűjteménye. A dologhoz ugye azt úgy kell felfognunk, mintha manapság a Biblia szövegéhez tudós teológusok kommentárokat írnának, csak éppen ezeknek a kommentároknak nem egyszerűen a mi rendetlenül tiszteletlen szemléletünknek megfelelő szakirodalmi tekintője van, hanem ezek mértékadó magyarázatokká válnak. Tehát normatívak, de nem isteni tekintélyre, hanem a szerző tekintélyére hagyatkoznak. A szerzői tekintély viszont ettől kezdve azt szabatolja, hogy tulajdonképpen nem egy-egy rabbi bölcsességet, hanem a rabbinikus generációk egymásra következő és egymásra halmozódó és egymással egyetértő magyarázatainak a sokassága. Ugye megint egy pár úton jött az embernek az eszébe erről az iszlámnak az írás magyarázati modelljével kapcsolatban. Ugye muszlim írás magyarázók sokszor nagyon pregnánsan meg is fogalmazzák, hogyha egy Korán helyett sokan egyetértően magyaráznak, akkor az igaz. Mert az egyetértés az szavatol valamit. Miért értenének egyet a bölcs magyarázók, hogyha nem valamilyen isteni inspiráció vezetné őket abban, hogy egymástól függetlenül is azonos módon ítéljenek meg dolgokat? Ugye az ilyenfajta érvelés meg a Septuagintának a hagyományára vezet minket vissza, ezt azt hiszem, hogy emlegettük ugye arra a legendára, hogy amikor a görög fordítás még a Krisztus előtti harmadik-második század fordulóján készült a Héber Biblia szövegből, ugye a legenda szerint a fordítást készítő írástudókat külön-külön cellákba zárták, mindenki a többiektől függetlenül elkészítette a maga fordítását, és lám csodás csodája, amikor a kis fordításokat összeolvasták, semmi különbség nem volt a 70 fordítás között. Vagyis a fordítás csak isteni inspiráció alapján történhetett, ugye ezzel igazolja egyébként a hellenisztikuskori görögajkú zsidóság azt, hogy az ő tórája legitim. Mert ez igaz ugyan, hogy nem a szent nyelven, hanem görögül van, de lám-lám, ez a tökéletes egybehangzóság, ez csak az Isten általi sugalmazóságnak egy bizonyíték alatt értelmezhető. Visszakanyarodva, a Talmud tulajdonképpen, de hát ilyen tematikus értekezések sorozatát jelenti, amelyet magyarázni hivatottak a Szentírás, illetve építő jellegű történetek. Nagyon sokszor novellisztikus, illetve ilyen írásbölcsesség, szentencia-szerű történetek, bármennyire is szemtelennek hangzik és paradoxnak, de a zsidóvic bölcsességének a gyökerei valahol ebben a rabbinikus magyarázati modellben vannak. Egyébként pedig nagyon izgalmas párhuzamokat mutat például a jézusi példabeszédek egy jelentős részével ez a rabbinikus magyarázati hagyomány. Azt támasztandóan rá, hogy valamilyen módon Jézus tanítása reflektált saját kora rabbinikus írás magyarázatára. Nem egyezett vele, hanem reflektált rá. Ugyanolyan motivumokba építkezik. Nagyon sokszor hasonló képeket használ. Tehát valahol a kor rabbinikus műveltségében a vallásos beszédmódnak a nyelvezete egy közös nyelv volt, amit Jézus példabeszédeiben is megtalálunk, illetve ebben a formálódó talmudi hagyományban is megtalálunk. Na most a fejlődésnek két iránya, illetve két következménye van. Az egyik az, hogy valamikor a 4.-5. században, amikor már sok-sok ilyen a szentírás úgymond hitelesen magyarázó írásmű létezett, akkor kezdődött ezeknek a gyűjteményberendezése, maga a gyűjtemény neve lesz az, hogy Talmud. Mégpedig egymástól független két gyűjtemény formájában, ezek elég radikálisan különböznek egymástól. Ugye a Palesztinában maradt iszlámú zsidóság a vallási és szellemi központja úgy tűnik, hogy a II.-III. században Tibériásban volt. Tibériásból ismerik egy zsinagógát is, és nagyon valószínűleg látszik, hogy Tibériás egy szellemi műhelye volt a zsidósága. A Jeruzsálemből kiszorult tulajdonképpen északon, úgy, ahogy az életét engedő zsidó közösségeknek. A másik az Mezopotámia, a rabinikus elit jelentős részének lévén ez a menekülési útvonala, ott alakulnak ki az igazán nagy, most a szó anakronizmus, de nem tudok jobban, teológiai centrumok, abban az értelemben a zsidóságnak nincs és soha nem is volt teológiája, hogy azt mi a keresztény tanítás rendszerezett formájára használjuk, de tulajdonképpen ott vannak azok a nagy iskolák, amelyekben a talmudi hagyománynak az egyberendezése megtörténik, és ebből lesz két egymással rivalizáló gyűjtemény, a babiloni, illetve a úgynevezett jeruzsálemi talmud. Nem jeruzsálemi, de annak nevezik, tehát a Szentföldön összeállított gyűjteménye. Hogy valami fogalmunk legyen ennek a sajátos irodalomnak a méretéről, mert ez is valami beálló róla. A jeruzsálemi Talmud szövegének a terjedelme kb. 3-3,5-szerese a hebraikat, tehát a túlszövetségi héber kánoni szöveg terjedelmének, a babiloni Talmudé nagyjából 15-szerese. A babiloni Talmud modern kiadásban ilyen részben mérendő vaskos ekkora kötet, egy 12 vaskos kötetben adták ki a Lazarus Goldschmied, az a hivatalú, az a kritikai kiadás, nincs kritikai kiadása egyébként, de mondjuk a tudományos igényeknek megfelelő kiadása. Ugye ezek héber nyelvű szövegek, arámnyelvű szövegekkel vegyítve, ezzel a sajátos tipográfiával, hogy 3-4, sőt, egyes traktátusokban, több oszlopban egymással párhuzva, mostan egymást magyarázó szövegek futnak egymás mellett. Most ez egy korszak a zsidóság esetében, egyszerűen úgy is hívják, hogy ez a Talmud kora. Tehát mondjuk a Krisztus utáni 2.-3. századtól a 7.-8. századig terjedő intervallum, amikor is a zsidó vallás intellektuális elitje egy radikálisan új helyzetben tulajdonképpen nem a korábbi vallási hagyomány átértékelését, hanem átmagyarázását, most tudom megint szemtelen velük szembe így fogalmazni, de hogy mondjam így, tekinti a feladatát, tehát egyre aprólékosabban és egyre részletesebb magyarázatokkal próbálja hitelesíteni mindazt, amit a saját vallási hagyományáról gondol. Ugye ennek a folyamatnak a menetében vetődik fel egyébként annak az igénye, amit szintén már emlegettünk, hogy immáron egyértelmű és végleges, filológiailag is korrekt módon kellene a biblikus hagyomány és az azt immár egyre bőségesebben magyarázó irodalomban a helyes olvasatokat meghatározni, ugye mondtuk azt, hogy miután ez egy mászolandó írás, amelyben a nyelvet értő ember a kontextusnak megfelelően, magától értetődően helyezi bele az élő beszédben, vagy éppen a szöveg olvasása során a magánhangzókat, amelyek viszont a jelentést radikálisan módosítják. Ezért egyáltalán nem mindegy az, hogy van-e a szöveg egyértelmű kiolvasásának valamiféle standardje, valamilyen normája. A sémi nyelvek világában megszokott módon a Héberben is az a helyzet, hogy az alapvető szócsoportok azok három mással hangzóból álló szójegyek. A három mással hangzó egy jelentés kört határoz meg, azon belül azonban a három mással hangzó erőközé mögé olvasott magánhangzók igen jelentős jelentéskört ölelnek föl. Ugye mondjuk a Kofta Lamed KPL mással hangzókból álló gyökcsoport az az emberi élet elvételének a fogalomkörét jelenti, magyarán az ölni fogalomkörét, de ezen belül az igen és a főnévi formáknak a sokasága a szógyök köré épített magánhangzóknak a variációiból adódik. Nevezetet, ráadásul ugye úgy, hogy a héber, ez megint nem a héber, hanem a sényi nyelvnek a sajátossága prefixálódnak, tehát erről ragoz, és nem jelöli ugyanakkor a személyi ragot meghatározó első magánhangzót. Írásban nem jelöli, úgy értem természetesen. Tehát akátél, tipetél, nyipetél, ez én ölök, te ölsz, öl. De hogy nem volt, ebben a korban nincs még megoldva az, hogy az írott szövegből egyértelmű legyen, hogy melyik grammatikai pozíciót kell a szóban forgó szöveg értelmezéséhez használni. Értelemszerűen azért egyébként, mert aki anyanyelveként bírta magát a nyelvet, az a szöveg összefüggés egészéből tökéletesen tisztában volt azzal, hogy hogyan kell egy adott beszédhelyzetben a megfelelő írásjeleket lokalizálni. Viszont ugye ez azért nem volt 100%-ban egyértelmű. Tehát akkor, amikor már nem egyszerűen a piacon kellett a nyelvet használni, hanem a szent szöveg aprólékos, pontos jelentései múlott valami, akkor merül fel a rabbikban, akik ugye addigra már olyosra magyarázták magát az alapszöveget, merült fel az az igény, hogy valamilyen módon végleges konszenzusra kell jutni abban a tekintetben, hogy akkor egészen pontosan hogyan is kell olvassuk a Szentírás egyes szavait. Ugye erre születik meg az, amit úgy hívunk, hogy a maforétáknak a munkája, akkor történik azért, valamikor már emlegettük, de most azért mondom még egyszer, akkor történik meg az, hogy hát görög mintatta nem kellett messzire menni az ötletért, akkor alkotják meg azokat a pontokból és vonalakból álló nem betűk, mert ezek nem betűk, hanem segédjeleket, amelyek előírást jelentenek arra, hogy egy adott mássalhangzó elé vagy mögé milyen magánhangzót kell beolvasni a szövegben. Viszont mutatja, hogy mennyire nem a napi életnek az igénye diktálja ezt, a úgynevezett punktációt, tehát ezt a magánhangzó ejtést jelölő pontozást, ez csak a bibliai szövegeknél használják. Ugye mind a mai napig egyébként egy valamire való ivrit nyelvű újságot, hogyha megnéz valaki, ott sincsenek magánhangzójelek, ezt itt ágában sincsen. Hát aki tudja a nyelvet, az tudja, hogy kell olvasni az értéket. Csak a bibliai szöveg pontos értéséhez segédeszközül szolgál. Ugye a hagyomány szerint azért nem betűket raknak bele a szövegbe, mert ezzel úgy vélték, hogy az Isten által sugalmazott szövegnek az integritása sérülne, hogyha kicsit képletesen szólva szétvagdosnák az Úr szavait, és úgy emberi találmány magánhangzókat bököznének bennünk a csúsz görögöt, akiknek ugye vannak magánhangzóik. Ehelyett ugye a sor alá és fölé, főleg alá helyezett pontok és vonalak lesznek azok, amelyek a magánhangzó ejtéseket, vagy például a magánhangzó, a mássalhangzó kettőzéseket, ugye hogyha egy hívett szövegben mássalhangzó kettőzés van, akkor a szöveg nem írja le kétszer a mássalhangzót, hanem egy megfelelő pont elhelyezéséből lehet tudni, hogy az adott szövegben nem egyszer, hanem kétszer kell egymás után ugyanazt a másolatot közelíteni. Most ez egy nagyon kemény munka volt, mert körülbelül 300 év alatt alakul ki a szöveg olvasati hagyományának az egynemű rendszere. És gyakorlatilag ez azért érdekes, mert ettől az időtől fogva maradnak ránk az első ószövetségi évek íratok. Leszámítva a holtengerieket, mert az egy külön tészta, de hát a legrégebbi bibliai kéziratok vagy kézirat töredékek, amelyeket ezt a holtengeri anyagtól függetlenül ismerünk, azok tulajdonképpen ezt a korai bunkás szöveget hozzák a számunkra. De hogy bonyolultabb legyen a dolog, egy ideig úgy tűnik, hogy nem is egyféle bunkáció van, hanem van babiloni, meg tibériási, aztán ez a középkor elejére standardizálódik, hogy teljesen egyértelművé váljon a szentírási szövegeknek a használata a pontozásokkal. Na most, ugye többen mi történik magának a zsidóságnak az életében? Az történik, hogy létrejön az iszlám, ami alapvető változásokat jelent a Közel-Keleten ekkor már erősen szétszóródott zsidóság esetében. Az, hogy a római birodalom európai részén mi történt a zsidó közösségekkel az ókornak az utolsó periódusában, ahol világon semmit nem tudunk, tehát nem igazán lehet bizonyítani azt, hogy azokban a provinciákban, a mai európai területeken, ahol a római korban minden bizonnyal voltak zsidó diaszporák, hogy ott a zsidóság jelenléte folytonossága megőrződötte. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy vele pusztult a nyugat-római birodalommal a mondjuk mai Franciaország, Rajna vidék, Britannia területén valaha minden bizonnyal létező zsidó közösségeknek a létfolytonossága. A zsidóság mint etnikum túlélésének a fő útvonala az iszlám keletkezésével nagyjából egy időtől egy sajátos történelmi ívet jelent. Ennek a történelmi ívnek a rajzolata Egyiptomból indul, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy az arab hódítás térnyerésével kerülnek át jelentős számban zsidó közösségek Európában, mint pedig Hispánia irányából. Tehát nyilván egymásra következő zsidó csoportok, kolóniák, ahogy a muszlim hódítás birtokba veszi az észak-afrikai régiót, ugye a korai iszlám megkülönböztetett toleranciával viseltetik a zsidósággal szemben, tehát a zsidó közösségeknek sokkal jobban sorsa muszlim, mint keresztény uralma maradt. Kereszténységen belül a zsidósággal kapcsolatban egy ellenséges hangulat már az ókorban is igen jelentős, bár változó mértékű intenzitású, de hát a zsidó túlélés és továbbélés szempontjából legalábbis az iszlám történetének az első ezerevtizedében egészen biztos, hogy a muszlim alternatíva jobb, mint a keresztény. Na most a zsidó közösségeknek a terjedése az nagyjából úgy néz ki, hogy a 7.-8. századra már egészen biztosan Észak-Afrikán végig vannak zsidó kolóniák. Ugyanakkor érdekes módon az iszlám szülőföldjén, tehát Arábiában megszűnik a zsidó jelenlét. Ugye ennek az oka az, hogy már Mohamed életében komoly konfliktus támad a mekkai és főképpen a medinai zsidók és az új hit követői között, aminek ugyanaz lesz az eredménye, hogy a próféta egyszerűen kiűzi például a medinai zsidó törzseket a városból. Most a zsidóságnak itt is megrajzolható menekülési útvonalai vannak az egyik Közép-Ázsia felé, aminek ma már nem sok emlékét ismerjük, de tulajdonképpen a mai Irán és Turán, tehát a turáni alföld vidékére kerülnek jelentős zsidó közösségek. Ugye ezekkel szokták összekapcsolni azt, hogy a kazárok megtérítése, a kazár birodalom vezető rétegének a zsidóvá válása, az talán egy ilyen Bukhara Szamarkand vidékén meglévő zsidó jelenléttel hozható összefüggésbe. De a túlnyomó többségnek a mozgás útvonala teljesen egyértelműen Észak-Afrika és onnan Európa felé csatol vissza. 900 ezer körül már a zsidóság jelentős része Hispániában, illetve Dél-Galileában él. Ugye jelentős zsidó centrumnak számít például Narbon, ami ugye a hajdani Gallia Narbonensis római provinciának a központi területe. A zsidó kolóniák ezer után folyamatosan elérik a Szajna és a Rajna vonalát, ugye a zsidók vándorolnak, megélhetést, jobb életkörülményeket és életfeltételeket keresve, abban a pillanatban, amikor keresztény európai közegbe kerülnek, automatikusan előáll egy sajátos gettó helyzet. Ugye az európai zsidóság kirekesztettségének és fennmaradásának, hogy két egymással látszólag ellentétes dolgot mondjak, az egyik legfontosabb biztosítéka, hogy különféle meggondolásokból a zsidó nem tagolódhat be a bűbéri rendszerbe. Nem lehet birtokos, nem lehet földje. Ami ugye arra kényszeríti, hogy iparos illetve kereskedelmi tevékenységet végezzen, és hogyha ennek a lehetőségei korlátozottak, akkor tovább álljon. A vándorló zsidó sajátos modellje tulajdonképpen ebben az időben alakul ki. Ugye a zsidóságnak a mozgását egyébként a zsidó üldözéseknek a sűrűsödése is felerősíti. Ugye tudjuk azt, hogy a keresztes háború megindulásával egy időben vannak az első nagy nyugat-európai zsidó pogromok. Mainzi pogrom, ami különösen híres, ugye a gyülekező keresztesek a Szentföldre való indulás előtt egy kis próbahadi játékot tartanak a mainzi zsidó gyülekezet szolgálatára. És hát miután ugyanakkor a zsidóság kereskedelmi és pénzügyi pozíciókat szerez magának, ez az iszlám világban is így van egyébként, nem csak a keresztény Európában, ez alkalmat szolgáltat arra is, hogy ellenük időről időre nagyon komoly indulatok gerjedjenek, illetve a zsidó uzsora. Ez középkorban már visszatérő fogalomként van jelen, nagyon sajátos funkciókat lát el. Ugye egész a zsidó közösséget nagyon gyakran vállalják, vagy kényszerülnek arra, hogy uralkodói kincstárakat finanszírozzanak. Valamire való európai uralkodó arról, hogy mi lesz, hogy mindig üres a kincstára, és mindig rendkívül pénzigényes vállalkozásokkal, főleg háborúkkal foglalatoskodik. Ehhez ugye a zsidótól lehet hitelt felvenni. Utána pedig a hitel visszafizetését úgy lehet megoldani, hogy a zsidót ekergetjük, a hiteltartozást semmisnek nyilvánítjuk, vagy éppen egy jóképű programot szervezünk. A dolognak az a, most ehhez még az hozzátartozik, hogy ugyanakkor a zsidóság szellemi életében nagyon nagy jelentőségűvé válik a hispániai jelenlét. De Hispániában következik be tulajdonképpen az, hogy a rabbinikus hagyomány találkozik, mégpedig nagyon megtermékenyítő módon találkozik az antik görög filozófiai hagyományjal. Elvileg találkozhatott volna korábban is, hiszen az ókorban már adottak voltak ennek a feltételeihez, mégis úgy történik meg, hogy a Platón és arisztotelészi filozófia, illetve a görög természettudománnyal való megismert csillagászattal, orvoslással, mi egyebekkel való megismerkedésnek a szintere, zsidó közösség számára Hispánia, a hordozó közege pedig az arab tudomány. Ugye a dologhoz azt tartozik hozzá, hogy az iszlám kialakulását követő századokban a szíriai kolostorokban készültek, mint pedig nem is görög, hanem valószínűleg már meglévő szír szövegek alapján az antik filozófiai és tudományos irodalomnak a legjelentősebb fordításai, tolmácsolásai, ezekből született meg az arab magas kultúra a korai középkorban, és ez élt Hispániában szimbiózisban a zsidóval. Tulajdonképpen az ilyen fajta kulturális találkozásokból születik meg a zsidó misztika. Az a fajta sajátos zsidó vallásos tudomány, amit kabbalának hívnak, csillagászattól aztán misztikáig sok mindent vegyítve a régi rabbinikus hagyománynak a szövedékébe, és tulajdonképpen, ami egy kicsit idegen persze a zsidó vallási hagyománytól, és nem is lesz hosszú életű, a racionális teológia iránti igény. Ugye Maimonides nevét, mint a legjelentősebb racionális zsidó vallásos gondolkodóért érdemes ebből a korból megemlíteni. De ugyanebben a korban születik meg, sok évszázaddal megelőzve a megfelelő keresztény párhuzamokat, a zsidó rabbinikus biblia kritikai irodalom. Tehát amikor a biblia szövegének már nem egyszerűen a szent és megszentelt hagyomány, hanem a racionális nyelvi, filológiai, történeti magyarázat világában való értelmezésére, magyarázatára kerül sor. Az, ami majd Európában, korai korban nagy meghökkenést jelent, mondjuk olyan aprócska ötletek, hogy vajon fenntartható-e Mózes szerzősége, Mózes 5. könyv esetében különös tekintettel arra, hogy abban benne foglalkozik a Mózes halála után történt eseményeknek a leírása is. Ez mondjuk elsőként a hispániai zsidó biblia magyarázat irodalomban merül fel, mint racionális kérdés a szöveg tarthatóságával kapcsolatban. És visszatérve magának a zsidóságnak a nagyon leegyszerűsítő a dolgot, zsidóságnak a további történelmi vándorlására, ugye annyi történik, hogy Rajnavidék nagyjából 1000 táján határa a immár Hispánia felől Nyugat-Európába költöző zsidók vándorlási útvonalának. A következő 3-4 évszázadban pedig a zsidóság jelentős részének a tartózkodási helye a zsidó kultúra súlypontja áthelyeződik Kelet-Európába. De gyakorlatilag a 16.-17. századra jön létre az a sajátos képlet, ami tulajdonképpen 1939-ig fennáll, hogy a világ zsidóságának jelentős része Lengyelországban, Galíciában, Litvániában, a mai Bielorusszia és Ukrajna területén él. Ugye ez a holokausztot, illetve a II. Világháborút közvetlen megelőző állapot. Miközben gyakorlatilag az ellentétes mozgás irányú zsidó csoportok közül egyik, másik, tehát Indiáig vannak őshonos hindu zsidók például. Ugye ebből az időből lehet nyomon követni a szalasszáknak a vándorlását, ők a néger zsidók, a etiópiai zsidó közösség, ugye ez az a közösség, amit tudom egy 15-20 évvel ezelőtt áttelepítettek Izraelbe, és azóta is rasszizmussal vándorják Izrael államot, mert őket, mint négereket diszkriminálják. Azon kívül, hogy megtiltották a közönségét, mert a túlszövetségi hagyománynak megfelelő közönségben éltek. Ezek, hogy mondjam, Izrael utóbbi évtizedek déli belső világának ilyen apró csenevői közé tartoznak, ezért nincsenek sokan egyébként a palaszták körül, tudom, körül a 30 ezeren vannak. Tehát egy egészen pici minket túlélő népcsoport, hogyha mondjuk 18-20 millióra tapsáljuk ma a világon élő zsidóságot teljes egészében. Hát körülbelül ebben a közegben jutottunk el odáig, hogy én lejártam.